Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 130. Zsoltárunkat énekeljük, a 130. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 345. dicséretünket lapozzuk fel, a 345. dicséretünket, és énekeljük el mind a négy versével. Ím, nagyisten, most előtted szívem kitárom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk és magasztalunk, téged, aki eljöttél erre a földre, megválts bennünket drága véred által. Köszönjük te néked, hogy elvégezted a megváltás művét, és magasztalunk téged, aki feltámadtál a halálból harmadik napon. Köszönjük, hogy élsz ma is, mint ahogy éltél öröktől fogva, élsz mind örökké. Köszönjük, hogy élő személyhez hozzád imádkozhatunk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy azzal biztattál, amikor idejöttünk a templomba, hogy ne féljünk. Látod, hogy mennyi félelem van a mi szívünkben szorongás, aggodalom, félünk emberektől, félünk eseményektől, félünk láthatatlan szellemi erőktől, hatalmaktól. Látod, hogy sokszor magunk se tudjuk, hogy mitől félünk, mitől szorongunk pontosan. Köszönjük néked, hogy azt mondtad nekünk, és te mondtad, hogy ne féljünk. Te, aki legyőzted a halált, és aki megmutattad ebben a te hatalmadat, és aki elvégezted a megváltást, megmutatva ebben a szeretetedet. Köszönjük néked, hogy hatalmas szeretettel és szerető hatalommal mondod, hogy ne féljünk. Add, hogy be tudjuk ragadni hittel ezt a drága igét, és a szívünk megbátorodjon, félelmünk szétoszoljon, és békesség tölthesse el a szívünket a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy te most is itt vagy közöttünk szent lelked által, és ezért itt megbékélhetünk, megnyugodhatunk. És köszönjük, ha kimegyünk innen, te ott is jönni akarsz velünk, és ott is azt akarod, hogy ne félelemmel telve járjunk, hanem békességgel, erővel telve járhassuk a hétköznapi életünk útját. Kérünk téged arra, hogy te, aki itt vagy közöttünk, most szólj hozzánk az ige hirdetésen keresztül is. Áld meg a hirdetett ígét, és segíts, hogy hittel fogadhassuk mindazt, amire ma is tanítasz minket. Megköszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt napokban. Köszönjük szeretetedet, gondoskodó jóságodat, türelmedet, amivel hordoztál minket. Köszönjük a kegyelmet, ami megtisztított minket bűneinktől, és ami most is megtisztít. És köszönjük, hogy nagy gondviselő szeretetedet tapasztalhattuk minden dolgunkban. Kérünk, hogy áldásod nyugodjék meg most rajtunk. Nem miattunk, hanem elsősorban te miattad. A te dicsőséged, a te fenséged felragyogása miatt. Amen. Kedves testvéreim, foglaljátok el helyeteket, és hallgassuk meg Isten igéjét a Királyok első könyvéből, a 18. részből, a 41-től a 46. versig terjedő szakaszból. A Királyok első könyvében a 18. rész, 41 és következő verseiben így szól hozzánk Isten igéje. Akkor mondta Illés Akhábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, leborult a földre, és az ő orcáját a két térde közé tevé. És mondta a szolgájának, menj fel és nézz a tenger felé. És felment és arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. És lőn heted úttal, mondta a szolga, íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jöjj fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogd be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És lőn azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült és elment Jezreelbe. És lőn az úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, még Akháb előtt futott el Jezreel felé. Kedves testvérek! Isten kegyelméből hatalmas fordulat történt a zsidó nép életében a Kármel hegyénél, hiszen a népnek ott jelenlevő része világosan nemet mondott a kétfelé sántikáló kegyességre, vagyis arra, hogy egyrészt az urat, másrészt a bálványokat imádják, hívják segítségül és tisztelik. Nemet mondtak az igaz és hamis vallásnak az összekutyulására, az igazság és a hazugság keverékére, és egyértelműen az Úr mellé álltak, hogy ő legyen a hitüknek és az életüknek az egyetlen valóságos urává. Reformáció történt a nép életében, Isten irgalmas és kegyelmes közbeavatkozása révén, mert megdicsőítette ott magát, és megbizonyította magát. Ezek után olvassuk, hogy Illés próféta elválik a királytól, Akháb királytól, és a néptől is, mintha elmenekülne a társaságukból, és egyedül létet keresve fölmegy a Kármelhegy tetejére. Ott lekuporodik a földre, és az arcát a térdei közé szorítja. Nem mondja az írás, hogy imádkozott, de a testtartása, a testbeszéde erről beszél. Mint a környezetének minden hatásától elfordulna, egy belső csendbe vonulna, hogy az Úr előtt álljon. Intenzíven és koncentráltan a Kármelhegy tetején a vakító kék ég alatt. Véssük a szívünkbe, testvérek, és engedjük, hogy inkább a Szentlélek vésse a szívünkbe az imádkozó illésnek ezt a képét. Más is a szívébe véste illésnek ezt a képét, mégpedig bizonyos Jakab nevű testvérünk, aki írt egy levelet az Új Szövetségbe, akit úgy hívtak az őskeresztény egyházba egyébként, hogy a tevetérdű, mert annyit imádkozott, hogy a térdén a bőr egészen megkeményedett. Na hát a tevetérdű Jakab, az a levelében nagyon sokat ír az imádságról. És felemlíti Illést is. És írja róla, hogy Illés ember volt, hozzánk hasonló szenvedélyekkel telve, és imádkozott. És imádkozott, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Őt állítja maga elé is, de látszik, hogy mások elé is, a hívő imádságnak a példájaként. Na hát mi is engedjük, hogy a Szentlélek így a szívünkbe, az életünkbe oda tegye Illést, az imádkozó Illést. És engedjük, hogy amit benne kimunkált a Szentlélek, azt, hogy bennünk is kimunkálhassa. Ennek az embernek a szívében, tudnék, Illésnek a szívében kimunkálta a Szentlélek Isten azt, hogy alázatosan imádkozott ez az ember. Alázatosan imádkozott. Már a külső testtartása is ezt fejezi ki. De az önmagában, hogy imádkozik, ez még inkább erre utal. Illés által nagy dolgok történtek. Csoda dolgok, hatalmas csodák történtek. De ő ezek között, a nagy csodák között, amiket általa véghez vitt az Isten, ő nem lett fölfúvalkodottá, gőgössé, pökhendivé, hanem csak még alázatosabb lett. Most ott van, lekuporodik a földre, az arcát beszorítja a térde közé, és imádkozik. És azt mondja nekünk már ez a kép, ha így elgondolkozunk ezen, hogy lehetek én akármilyen nagy proféta, mégis semmi és erőtelen vagyok. Így áll az Úr elé. Semmiségének, erőtelenségének a teljes tudatában. Az imént hozott le tüzet az égből, mondhatnánk. Azt se ő hozta le. Ott is a semmiségének, a gyengeségének, a tehetetlenségének a tudatában könyörgött az Úrhoz, hogy dicsőítse meg magát az Úr Izrael előtt, és hódítsa meg magának a szívüket. És az Úr adta a tüzet. Tüzet se ő hozott le, de vizet se tud lehozni, esőt se tud lehozni az égből. Most megint ugyanaz a tehetetlen, kicsi proféta, aki nem tud tenni semmit, csak alázattal oda roskad, oda borul, oda fekszik szinte az Úr színe elé. Mozdulatlan, teljesen mozdulatlan. Nincs semmi aktivitás, nem mozog látszólag, mégis hihetetlenül aktív, mert imádkozik. De alázattal imádkozik. A korlátainak a teljes beismerésével, és ugyanakkor az Úr korlátlanságának a beismerésével. Mert én nem tehetek semmit, de te mindent megtehetsz. Én semmi vagyok, te vagy a minden. Én korlátolt ember vagyok, te vagy a korlátlan. Illés, mondjátok így is, hogy a helyére áll. Hol egy prófétának szokás szerint lennie kell. Testvérek, nekünk is valahogy a Szentlélek ezt a dolgot, hogy alázattal könyörögjünk, meg akarja tanítani. Lehet, hogy nagy dolgokat tesz rajtunk keresztül az Isten, a világba, a környezetünkbe, a munkájunkön, a családunkba, a gyülekezetünkbe, de ez nem ok arra, hogy bármelyikünk magát kihúzza, és aztán nagyképűen jöjjön, menjen, gőgösen, pökhendi módon itten Nem. Minél nagyobb dolgokat tett rajtunk keresztül az Úr, annál kisebbeknek kell lenni előtte. A Szentlélek erre akar minket megtanítani, és arra, hogy egy pillanatig se gondoljuk, hogy mi többek vagyunk a porszemnél. Egy pillanatig se gondoljuk. Akkor se, ha illésszerű proféták vagyunk. Akkor se gondolhatjuk, hogy többek vagyunk egy porszemnél, sőt, még annál is kevesebbek vagyunk. Hajlamosak vagyunk arra, testvérek, mi is, hogy na, sikerül ez az, amihez hozzáfogunk, végül már hálát se adunk érte az Úrnak, végül már ott vagyunk, hogy megy ez nekünk magunktól is, milyen nagyszerű legények vagyunk mi, milyen ügyesek vagyunk, milyen okosak vagyunk, mi, hogy látjuk át a problémákat, nekünk már nincs is szükségünk az Úrra, megy ez nekünk magunktól is. A Szentlélek azt mondja, hogy tanuljuk meg a korlátlanságunkat, mert az Úr is meg tudja nekünk a korlátoltságunkat, mert meg tudja nekünk tanítani az Úr is. De nem kell, hogy kivárjuk ezt, hogy ő kezdje nekünk ezt újra meg újra tanítani. Engedjük már, mint hogy kemény leckék által. Hanem engedjünk az igének, engedjünk a lélek szelít, csendes szavának. És alázattal elismerve a magunk nyomorúságát, eredményeinkért, Uram, te légy az áldott, most is ugyanaz a kis ember vagyok, mint aki voltam. Az a tehetetlen, semmi erőtelen. Aki rád vagyok utalva, mert te aztán, te minden vagy, te korlátlan vagy, te hatalmas vagy. És nekem így kell hozzád menni. Így kell előtted meghajolnom. Testvérek, látjuk ezt az illési testhelyzetet, és azt, hogy így van ott az Úr előtt, és így imádkozik. Ez az alázatának a tanújele, amit a Szentlélek tanított meg Illésnek is. De nekünk is hadd tanítsa meg az Úr ezt az alázatot, testvérek. A másik dolog, amit szeretnék így kiemelni, hogy Illésnek a Szentlélek egy komolyságot tanított. Egy szent komolyságot, mert ez a testtartás, amivel ő ottan imádkozik, ez a testtartás és ez az imádkozó helyzet, ez valami komolyságot sugall. Annál is inkább, mert például Jakab, akit idéztem az előbb, amikor Illésről beszél, akkor azt mondja, hogy Jakab, illetve Illés, amikor imádkozott, komolyan imádkozott. A Károli nem teljesen így fordítja, a Károli azt mondja, hogy buzgó imádsággal imádkozott, Ravasz azt írja a fordításban, hogy könyörögve kérte, Csia Lajos azt mondja, erős imádsággal kérte, az Elberfeldi bibliafordítás, a németeknek a legpontosabb fordítása, ernstlich, komolyan kérte. Azért van ilyen eltérés a fordításokban, mert az eredeti görög szövegben tulajdonképpen azt olvastuk, hogy imádságában imádkozva kérte. Imádságában imádkozva kérte. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól megragadta a német fordítás itt a lényeget. Egy komoly imádkozó ember volt. Komolyan imádkozott, inkább így mondom. Komolyan imádkozott Illés. Testvérek, ez azért van, mert Illés tudta, hogy ő kicsoda, meg tudta azt is, hogy az Úr kicsoda. Különösen most nem csak azt tudta, hogy az Úr mindenható, hanem azt is, hogy az Úr szent. Az Úr szent. Aki előtt ő nem állhat meg idétlenkedve, ugrabugrálva, vihogva, röhögcsélve, hanem a Szent Úrhoz egy szent komolyság illik. És ezt gyakorolta is. Olyan csodálatos ez, testvérek, amikor valaki ezzel a szent komolysággal imádkozik. Amikor imádságában imádkozik valaki. Amikor azt érezzük, hogy ez az ember nem csak úgy dobálja a szavakat egymásra, a megszokott kis kliséit az imádságból, hogy alkalmazza, hanem szívből jövően komolyan áll az Úr előtt és imádkozik. Lehet, hogy egy ilyen érzés akkor fog el minket, amikor a templomban hallunk mondjuk egy lelkészt imádkozni. Lehet, hogy egy hívő testvérünket halljuk így imádkozni. Lehet, hogy egy gyereket hallunk így imádkozni. Mert az, hogy valaki imádkozva imádkozik, komolyan imádkozik, az nincs így, hogy így mondjam, életkorhoz kötve, meg teológiai képzettséghez kötve. Imádkozván imádkozni mindenki előtt lehetőség. Komolyan imádkozni. Olyan jó volt ez a példa, amit olvastam valahol, hogy volt egy csütörtöki nap, egy bibliaóra. Lelkész írja le a történetet. Bibliaórára jött egy ember, aki ott beszélgetni akart a lelkésszel, mert azt úgy érezte, hogy most ő meg akar térni, és át akar adni a szívét az Úrnak. Imádkoztak, és az ember befogadta az Úr Jézust a szívébe, hitt az Úr Jézusban, mint megváltójában, mint üdvözítőjébe. És új életet kezd a Krisztussal. És aztán megkérdezte a lelkészt, hogy mikor tudna legközelebb jönni a gyülekezetbe. Mondta neki legközelebb vasárnap, akkor lesz az Isten tisztelet. Hát jött vasárnap az újonnan megtért ember, örvendezve volt ott az Isten tiszteleten, hallgatta a hirdetéseket is, hogy ott este is volt Isten tisztelet, hogy este 6 órakor Isten tisztelet van. Na még ez az ember nem tudott annyit, hogy úgy gondolja, hogy az arról már ő elmaradhat, hanem még ott arra is eljött, mert úgy gondolta, hogy ő még ottan tanulni is tud majd valamit. Azon is eljött, és aztán a lelkész hívta a templom ajtóban, hogy jöjjön el majd az imaórára, mert lesz az imaóra is, kedden vagy szerdán. Azt mondta az ember, hogy hát ő nagyon szívesen fog arra is eljönni. El is jött az imaórára, és megkérdezte a lelkészt előtt, hogy nem lesz baj, ha én is imádkozom. Mondta neki a lelkész, hogy dehogy baj, hát ezért vagyunk itt, hogy imádkozzunk. Mire azt mondta, hogy hát tud, van egy kis problémám. Hát micsoda? Hát nem tudok úgy imádkozni, ahogy ti szoktatok. Hát azt mondta a lelkész neki, hogy adj hálát érte az Istennek. Imádkozz úgy, ahogy neked jön ez, és ahogy kapod. És azt mondja, a lelkész mondta el, azt mondja, utána így imádkozott. Uram, János vagyok. Az az ember, akivel csütörtökön találkoztál. Bocsáss meg, hogy nem tudom úgy elmondani, hogy itt a többiek elmondják, de el szeretném mondani, hogy tudom, szeretsz, és én is szeretlek, Uram. Amen. Ennyi volt. És azt mondta a lelkész, hogy úgy megragadta őt, és a többieket is, hogy itt nem ezek a megszokott formák, hanem egy őszinte gyermeki imádság. Imádkozva imádkozott. Imádkozva imádkozott. Ez a komoly imádság. Van, amikor a gyerekek közt éli át az ember, és imádkozunk a gyerekeinkkel, és elmondják, hogy köszönik ezt, köszönik azt, hogy szép volt az idő, hogy lehultak a falevelek, hogy söprögethettek, ilyen apró cseprő dolgokat. Most az ember néha, őszintén megmondom, hogy néha, hogy derülök egyet magamba, ha én imádkozom velük, de nem ez az igazi imádság. Amikor valaki ezt nagyon komolyan, imádkozván imádkozik. Mert tudja, hogy én ki vagyok, meg hogy miket adott nekem itt az Isten az én kis világomba. És tudom azt, hogy ő a hatalmas, és őtől lejönnek a dolgok, és megköszönöm neki, és rábízom magam, és így térek nyugovóra. Hát valahogy az Úr megtanított ennek az illésnek is ezt a szent komolyságot. Nekünk is, testvérek, úgy gondolom, hogy meg akarja tanítani ezt, hogy imádkozván imádkozzunk. Akkor is, ha magunkba vagyunk, akkor is, ha imaórán vagyunk, akkor is, ha itt vagyunk a gyülekezetben és közös imádságban. Hadd lépjek egy kicsit megint tovább. Harmadszor azt szeretném kiemelni, hogy illés hittel imádkozott. Hittel imádkozott. Azaz, Isten szavára építette azt az imádságát, amit ott összekuporodva az esőért mondott. Isten szavába kapaszkodva? Igen. Isten ugyanis megmondta neki, a 18. rész első versében olvassátok, hogy esőt akarok adni a földre. Illés azt mondta, hogy az Úr ezt mondta, esőt akar adni a földre. Hát akkor jó. Akkor imádkozzunk érte. Hittel ebbe a szóba, ebbe az ígéretbe vetett hittel imádkozunk érte. Mi már elkezdünk okoskodni. Ha az Úr kijelentette neki, hogy esőt akar adni a földre, akkor minek imádkozott? Hát az Úr is esőt akart adni, akkor nem kell imádkozni érte. Hanem imádkozik illés, az Úr akkor is megadja az esőt, nem? Vagy mégse? És kezdünk spekulálgatni. A testvérek, illés nem spekulálgatott, hanem imádkozott, mert tudta, hogy ez így kedves az Úrnak. Az Úr mondott valamit, hogy ezt akarom tenni. És akkor az a kedves, ha én erre úgy reagálok, hogy Uram, tedd meg. Imádkozom azért, amiről kijelentetted, hogy meg akarod tenni. Nem hiába való dolog ez. Nem hiába való dolog, mert így kedves az Úrnak. Úgy kedves az Úrnak, hogy igéje, akarata szerinti dolgokat kérjek tőle. A amiről biztosan tudom, hogy ezt ő akarja, ezt ő eltervezte, ez a szándékában, akkor kérjem tőle. Nem én akarjam neki megmondani, hogy mit kell csinálni. Megmondja ő, hogy mit akar csinálni. Ne én akarjam az akaratomat rátukmálni, hanem az ő akaratához alkalmazkodjak én, és úgy imádkozzak hozzá. Figyeljétek meg, testvérek, ezt, hogy így általános isteni szabály a Bibliába. Azt olvassuk Ezékiel 36. részébe. Így szól az Úristen. Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izrael házának, hogy cselekedjem ő velük. Megsokasítom őket, mint a nyájat emberekkel. Vagyis Isten azt mondja, hogy meg fogom szaporítani a népességet, Izraelnek a népességét. De erre nézve hagyom magamat kérni. Én megszaporítom, ez az Istennek a terve, de hagyom, hogy erre kérjenek engem. Akkor azt mondja a Jelenések könyvében az Úr Jézus, hogy íme eljövök. És ott mi a válasz? A gyülekezet, jöjj el, Uram Jézus. Ugye? El akarsz jönni? Hát akkor jöjj el, Uram. Ez a válasz. Nem az, hogy csöndbe vagyunk, aztán, ha el akarsz jönni, úgyis eljössz. Ha vissza akarsz jönni, úgyis visszajössz. Most minek kérjük? Minek siettessük? Minek várjuk? Akkor imádkozunk, mert az Isten azt ígérte, hogy a föld teljessé lesz az Úr ismeretével. Vagyis lesz egy új ég és új föld, ahol... És mi meg mit csinálunk? Jézus nyomán úgy imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod. Értitek ezt a szabályt, testvérek, hogy nem spekulálnunk kell nekünk, hogy most ez hogy van, mint van, hanem követnünk a bibliai példát. Ha az Úr mond valamit Illésnek, ezt akarom tenni, azt akarom tenni, így lesz, úgy lesz, ő pedig azzal válaszol, hogy igen, Uram, tedd meg ezt. Ezt jelenti hitből imádkozni, az Úrba vetett, szavába vetett hittel könyörögni. Persze Illésnek már egyéb szavai is elárulták, hogy ő az Úr szavába teljesen bízott. Figyeljétek meg itt a történetben, hogy mielőtt még fölment volna a hegy tetejére imádkozni, előtte ragyog a kék ég, egy ára felhő nincs az égen, azt mondja Akháb királynak Illés, eredj! Egyél és így áll, mert nagy eső zúgása hallatszik. Ez mikor fölment a hegy tetejére, lekuporodott, hétszer küldt el a szolgát, akkor hetedszerre jött vissza a szolga, azt mondja, hogy most látok, hogy egy ilyen férfi tenyér nagyságú felhőcske jön föl a tengerből. Vagyis addig egy árvaszál felhő nem volt az égen. Hogy mondhatta Illés Akhábnak, még mielőtt fölment volna a hegyre? Nagy eső zúgása hallatszik. Mit hallott ő? Hogy hallotta? Hát testvérek, biztos nem a testi fülével hallotta, mert azzal nem lehetett hallani semmit. Legfeljebb a tücsök ciripelést, ha vannak a tücskök, de más nem lehetett hallani. Ott testvérek, Illés a hit fülével hallott. Mert hitt az Úrnak, hogy jönni fog az eső. És ha még semmi jele nincsen, akkor is jönni fog az eső. És ebbe a szóba, ebbe az igébe belekapasz, ez jelenti a hit. Az Úr szavába belekapaszkodok. Akkor is, hogyha úgy látszik, hogy semmi értelme nincsen, vagy semmi okom nincs erre a dologra, akkor is belekapaszkodok a szavába. Jönni fognak a felhők, mert az Úr megígérte. És én már hallom is. A hit fülével hallom a nagy eső zúgását. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy ha így tudunk már egy kicsit hallani, ha hit fülével halljuk, hogy például Jézus vissza fog jönni. Már halljuk a visszajövetelének a hangjait. Nem hallunk semmit, mert csönd van. Gépek dolgoznak odakint, de mi már halljuk az Úr visszajövetelének a hangjait. Akár ma is visszajöhet. És halljuk más ígéreteinek is a beteljesedését. Lehet, hogy még nem látunk belőlük semmit, de ha az Úr megígérte ezt vagy azt nekünk, akkor az be fogja teljesíteni, akkor is, hogyha most még semmi jele nincs. Hisszünk-e az Úr szavába? Higgyünk, ahogy Illés. Isten őt is megtanította erre, hogy támaszkodjon az Úr szavára, és úgy várjon az ima meghallgatásra. Abban a biztos tudatban, hogy jön a válasz, mert az Úr nem hazudik, és elég hatalmas ahhoz, hogy megtegye, amit ígért. Illés, azt gondolom, testvérek, hogy amikor így hittel ott könyörög már a hegy tetején, hogy oda-vissza térjünk most mellé, akkor egy kicsit azért ottan megkísértetett az ő hitében. ez egy különös dolog, hogy Isten nem az első szavára, hogy így mondjam, támasztja azt a nagy esőt, hanem elküldi a szolgáját. Elmegy egyszer, visszajön, semmi. Ugye ez a nagy híradás. Sehol semmi. Mit lát? Sehol semmi. Gyönyörű a földközi tenger a Kármel hegyéről, szép messze lehet ellátni, szikrázik az ég, süt a nap, 40 fok, vagy nem tudom hány fok. Gyönyörű. Felhő egy szál se. 3,5 éve. Illés újra. Menje még egyszer. Ő csak ott kuporog. Imádkozik. Megint semmi. Harmadszor is semmi. Negyedszer is semmi. Akkor Illésbe megfordulhatod, hogy Uram, félreértettelek? Hogy van ez? Talán valamit nem értettem jól? Menj vissza még. És amikor hetedszerre jön vissza, csak akkor. Akkor jön a jel. A tenyérnyi kis felhő. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy így minket is azért megkísért a sátán, vagy a saját hitetlenségünk. Hogyha nem látunk valamit mindjárt kibontakozni, pedig megígérted, Uram, nem látjuk rögtön megvalósulni, elkezdünk azonnal kételkedni. Hát biztos, hogy úgy lesz. Nem értettük félre, hogy megpróbáltatik a hitünk, hogy akkor is ragaszkodunk-e, amikor már negyedszer, ötödször, ezredszer, negyedik éve, huszadik éve imádkozunk valamiért, és nem történik látszólag semmi. Megkísértetik a hitünk, hogy Uram, biztos? Beválik az ígéreted? Van értelme imádkoznom egyáltalán? Hát Illés példája arra tanít, hogy tartsunk ki, amikor a hitünk megpróbáltatik az ima életünkben akkor is. Tartsunk ki, és ne rendüljünk meg, mert az Úr, amit megígért, azt be fogja teljesíteni. Isten óvjon meg attól minket, hogy olyan hitetlenül imádkozzunk, testvérek. Így is lehetne most fordítani ezt a dolgot. Így az apostolok cselekedetei könyvében olvassuk ezt a történetet, hogy Pétert bebörtönözték, és a gyülekezet, a hívő testvérek ott imádkoztak érte az egyik háznál. Jó, be voltak zárkózva. És akkor Pétert az Úr csodálatos, azért imádkoztak, hogy Pétert az Úr szabadítsa ki a börtönből. Hát az Úr kiszabadította Pétert a börtönből, mert meghallgatta a könyörgésüket, meg egyébként is ez volt a szándéka. És Péter ott az éjszaka leple alatt, azt se tudta, hogy hirtelen, hogy került oda. Ugye megy ehhez a házhoz, valami közismert ház volt, ugye, és zörget az ajtó, hogy eresszék be. És jön a Rodé, a szolgáló leányka, és megy vissza, látja, hogy hát Péter van itt. És megy vissza, és itt a Péter van itt, mondja a hívőknek, akik azért imádkoznak. Ugyan már, mondják, ez ugyan, hát hogy is lehetne itt Péter, mondják. De hát, de itt van, kezd erőlködni. Akkor nem, hát biztos káprázott a szemed. Aztán jön a teológiai magyarázat, hogy az Úr angyalát láttad biztos. Nem, Péter az, meg csak ott áll, zörgeti az ajtót. Az eleven ima meghallgatás, ott áll az ajtó előtt, és nem mert hitetlenül imádkoznak. Ne így imádkozzunk, mert megítéli az Úr ezt a dolgot bennünk is. Hanem azzal a gyermeki bizalommal, hittel, az Úr szavába kap, az ígéreteikbe kapaszkodva, hogy Illés imádkozott ott a Kármel hegyén. És csodálatos dolog, testvérek, végül, ez a történetnek már a vége, hogy egyszer csak tényleg azzal jön vissza az a szolga, hogy jön a kis felhőcske, jön a kis felhőcske. És Illés akkor már tudja, hogy az a felhőcske jele a nagy esőzésnek, ami most elkezdődik. Testvérek, ez is egy olyan különös dolog, hogy az Isten dolgai kicsibe kezdődnek. Hogy így mondjam, a nagy áldások kicsibe kezdődnek. Kis tenyérnyi kis felleg, kis pamacsok jelennek meg. De meg kell tanulni a kis pamacsokat is észrevenni. A kis jeleket, amik az ima meghallgatásunknak, és az Isten ígéretei valóra válásának a kis aprócska kis jelecskéi. Mert vannak jelek, ad jelet az Isten. És egy kis dologból egyszer csak kibontakozik, miközben történik ez az, aközben egészen besötétedik az ég, mondja az írás, és egy hatalmas eső kerekedik. Ez a kicsiből kibontakozó nagy áldás motívuma. Testvérek, sokszor tényleg így van. Isten megvalósítja az akaratát, az ígéretét, ahogy ő azt eltervezte. Sokszor ebbe a kicsibe kezdi. Hipp, belefogunk templomépítésbe. És akkor egy kis jel, egy kis bátorító jel itt, egy kis bátorító jel ott. Apró kis meglepetések. Aztán nagyobb meglepetések. És aztán úgy hiszem, hogy végül itt fog állni egy templom. A legnagyobb meglepetés. Ha imádkozunk érte, még ima meghallgatásnak is mondhatjuk. Az Úr akarata. Az Úr megcsinálja, testvérek, a csodákat. Megcsinálja a csodákat. Csak álljunk ott előtte, alázattal, és bizalommal, és szent komolysággal, és esedezzünk. És nem csak a templomra igaz, testvérek. Igaz egy emberre is. Lehet imádkozunk a férjünkért, a feleségünkért, a gyerekünknek, mondjuk a megtéréséért. Remélem, hogy van ilyen is. És látszólag nem történik semmi. Aztán egyszer csak az illető elmegy a templomba. Hazajön, ezt mondta valaki, hogy így történt. Nem tudta az asszony, nem tudta, hogy a férje a templomba ment. A férje azt mondta, elment sétálni. Jön haza, hol voltál sétálni? A feleség két nap múlva találkozik az egyik barátnővel, és mondja neki a barátnő, hogy tehát a férjed meg ott volt a templomba. De azt mondta, hogy sétálni, mert nem a templomba volt. Tényleg? Hát már 20 éve imádkozok érte. Testvérek, kicsibe. Uram, légy áldott érte, mondta az asszony. Valami elkezdődött. Még nem tért meg, nem született újjá, de már valami elkezdődött. Kicsibe. Köszönöm a felhőpamacsot. Testvérek, csodálatos dolog, hogy az Úr tényleg ilyen kicsibb. Nézzétek meg az evangéliumot, az milyen kis dolog. Egy kis jó hír, ha szabad így mondanom. Egy nagyon nagy jó hír egyébként, de mondjuk ez egy, csak egy üzenet Jézusról. Aki meghalt és feltámadott, aki megváltott minket a kereszten, aki üdvözít minket. Ez egy olyan hír, ami ma az MTI-nél úgy valahol, nem tudom, hova kerülne, ott valahol hátul valamelyik sarokba, ha egyáltalán leközölnék, mert ez nem hír. De mégis ebből a hírből lett az Isten új szövetségi gyülekezete. Ez legyőzte a pogányságot. Legyőzte a hitetlenséget, ez átformálta emberek életét, társadalmak életét. Kis dologba kezdődik a nagy dolog, a hatalmas dolog, a csoda, az áldás. Csak legyen szemünk azokhoz a kis dolgokhoz is, testvérek, amiket az Úr küld ilyen biztató jelekként. Biztató jelekként. Illés aztán fölkel a földről, amikor már minden beborul, és jön az eső, tényleg most már nem csak az zúgását a hitfülével hallja, hanem a testi fülével is hallja, és akkor felövezi a derekára ruháját, felkapja ugye ezt a hosszú ruhát, az öve alá gyűri, és elindul a Kármelről, és rohan Jezreel felé, és Akháb kocsival megy, lovaskocsival, szekérrel, és Illés előtte ér Jezreelbe. Kérdezzük, micsoda erőt kapott ez az Illés? Előbb imádkozott, aztán rohant. Nem is akárhogy, nem is akár meddig. Mi sokszor azért vagyunk olyan erőtlenek, mert nem imádkozunk előtte, csak rohangászunk össze-vissza, aztán kipurcanunk. Ahelyett, hogy megállnánk, csöndbe lennénk, és aztán utána rohangázhatunk. Mert Illésre magára is hatással volt mindez, amit ott átélt. Ő maga is erőt nyert a szolgálatának a folytatásához itt. Testvérek, segítsen bennünket az Úr ezek által, amik most is elhangzottak, és az ő lelke hadd munkálkodjon a szívemben, a szívünkben, hogy mi is ilyen imádkozó emberekké legyünk, mint ez az Illés, aki alázattal, szent komolysággal és gyermeki bizalommal tudott imádkozni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy hatalmas vagy te, és olyan jó elismerni előtted a mi kicsiségünket, porszemnyi, gyenge voltunkat. Köszönjük néked, hogy nem kell magunkat nagyra tartanunk, és meg is tagadhatjuk ezt a borzasztó bűnünket és hajlamunkat. Látod, hogy mindig készek vagyunk arra, hogy fölfúvalkodjunk, és gőgösökké legyünk, és másokat is, de téged is, mint egy semmibe vegyünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy meg tudjuk alázni magunkat előtted, előtted, Úr Jézus, aki mindnyájunknál mélyebbre aláztad magad, hiszen megaláztad magad a keresztfának haláláig, hogy bennünket, született gőgösöket megalázkodásra bírja te szereteteddel, a te kegyelmeddel, megváltó szereteteddel és kegyelmeddel. Segíts rajtunk, Urunk, hogy elsősorban előtted is meg tudjuk magunkat alázni, és úgy tudjunk előtted mindig könyörögni. Töltse be a szívünket, Urunk, a szent komolysága szent előtt, aki te magad vagy. És kérünk téged, hogy végezd el a szívünkben, hogy imádkozván imádkozhassunk, hogy a szívünket öntsük ki előtted, ahogy mondod az igében is. Kérünk téged arra, hogy óvd meg minket a formális, a külsődleges, a felszínes, az elkapkodott, a képmutató imádkozásoktól. Add, hogy magányos csendességünkben, vagy akár imaórai közösségben, vagy akár itt a közös imádságban is, hadd tudjunk előtted alázattal, szent komolysággal és hittel imádkozni. Köszönjük a te drága igéidet, amikbe belekapaszkodhatunk, az ígéreteidet, amelyekre építhetjük az imádságunkat. Segíts, hogy a Szentlélek által megtanulhassuk mi is ezt az imádságos alapszabályt. Segíts, hogy imádságainkat a te drága ígéreteidre és szavadra rád építhessük. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szóltál hozzánk, hogy tanítottál minket ma is, és kérünk, hogy segíts követni, és alkalmazni a hétköznapi életünkbe mindazt, amit ma is tanultunk. Kérünk, áld meg a szívünket, áld meg életünket, otthonainkat, áld meg gyülekezetünket, áld meg városunkat, könyörülj meg a mi országunkon, népünkön, add, hogy egyre több ember fordulhasson feléd, és térhessen meg te hozzád. Köszönjük, hogy ígéreteid szerint meghallgatsz bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, és akik elkészítették magukat, azokat szeretettel hívjuk és várjuk a szent vendégségbe. Krisztussal való közösségünket megerősítő úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek azt még, hogy jövő vasárnap délután, illetve jövő vasárnap már lesz ez az adventi vásár, amit Gondokné Ilike testvérünk szokott szervezni. Tehát már jövő vasárnap istentisztelet után már lehet vásárolni elsősorban koszorúkat. És ha valaki akar valamit behozni, hogy azt eladhassuk, és aztán támogassuk az alapítványainkat, akkor azt is meg lehet tenni, be lehet hozni ezeket a kisebb-nagyobb dolgainkat. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy az adventi vasárnapokon 17 órakor a Klauzál téren lesz megint egy kis csoportja a gyülekezetünknek, és ott énekelnek egy kicsit, néhány éneket, ahogy eddig is tettük már az elmúlt talán 2 évben, most ez ugyanúgy megtörténik. Aki szeretne ebbe a kis csoportba bekapcsolódni, az a Krisztit keresse. Lehet a Kriszti, vagy melyik őtök vállal? Lehet a Kriszti. Állj már föl, légy szíves, Krizsi, ne haragudj, hadd lássunk. Gyermekmunkásunk, úgyhogy nem baj, ha meg is ismerjük kicsit jobban. Krizsit szabad keresni, mert ott körülötte csoportosulnak azok az emberek, akik énekelnek. Fiatalok is mehetnek, idősebb testvérek is, református énekeket, meg egyéb karácsonyi énekeket éneklünk. Ott egy szép bizonyságtétel lehet. Egy kicsit fölhívja a figyelmet, hogy karácsony nem a pénzről szól, hanem az Úr Jézusról szól, az igazi kincsről, Jézusról. Aki ebben részt akar venni, újra mondom, hogy jelentkezzen, és a többit mind megtudja Krisztiéktől. Jövő héten a szokott időbe megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, bibliórát, imaórát is, hittanórákat is, úgy, ahogy ezt meghirdettük. Végezetül azt hirdetem még, hogy az elmúlt héten 3 napot Hartán voltam, a Hartai Református Gyülekezetben evangelizációs héten szolgálni, és szeretettel köszöntik onnan a gyülekezetet, és Isten áldását kívánják az itteni szolgálatokra, gyülekezetre, erre az egész vállalkozásra, itt a templomépítéssel kapcsolatban. Szeretettel köszöntik a testvéreket onnan is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és mintegy készülve az úrvacsora osztásra, a 378. énekünk kijelölt verseit énekeljük. Aki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, az ének eléneklése után elmehet, annak innen szeretnék áldást és békességet kívánni. 378. Énekeljük az első versével, valamint a 4. és 5. versével.